Bízunk benne, hogy azért az erőtől duzzadó jelző az igaz lesz erre az alakuló szövetségre, és szükség lesz erre, hiszen önbizalmat, hitet, reményt kell adni a magyaroknak, magyar választóknak, és nem az elhúzott szájak országa leszünk, hanem azt kell, helyére kerül valahol a politikai érdekképviselet is.
Üdvözlöm kedves nézőinket, új adásra jelentkezik a Nagyító, média családunk politikai háttérműsora. Az adás új, a vendégünk a régi, szervusz Zsolt, köszöntelek a stúdióban.
Szervusz Krisztián, én is üdvözlöm a kedves nézőket.
Ne is nyújtjuk túl hosszúra a bevezetést, hiszen elég sok témánk van, izgalmas dolgok történtek az elmúlt héten, jut szlovák belpolitikai, felvidéki magyar és még külpolitikai témára is reméljük időnk. Hát kezdjük talán a legfontosabbból a felvidéki magyarság szempontjából, ugye szombaton Somorján megtartja alakuló kongresszusát a szövetség. Hát adja magát a kérdés, hogy mi várható, mire lehet számítani, és mi az, amire nem, esetleg mi az, amiről még korai beszélni.
Ugye az előtt pártok megtartották a közgyűléseiket, ilyen módon tulajdonképpen ez az alakuló kongresszus már csak a záró fejezete a felvidéki magyar pártok egyesülésének. Hát reményeink szerint egy olyan alkalomra, egy olyan eseményre számíthatunk, ami talán kicsit túlzásnak ad, de tényleg történelminek nevezhető, hiszen harmadszor történik meg a felvidéki magyar politikában, hogy egy egységpárt jön létre. Bizonyára sokan tudják a kedves nézők közül, hogy 1936-ban...
Igen, akartam mondani, hogy a legelsőre elég messzire kell visszamennünk.
És amire még emlékeznek is sokan 1998-ban, és amire remélem emlékezni fogunk majd sokan 2021-ben történik meg, hogy egyesülnek a magyar pártok, annak reményében, hogy biztosítani lehessen a felvidéki magyarság politikai képviseletét, parlamenti képviseletét. És hát ezért gondolom, hogy ez az esemény ilyen szempontból fontos, hogy mire várhatunk. Amire biztosan nem várhatunk, az valamiféle kellemetlen meglepetés, hiszen eldöntött tény, hogy a szövetség megalakul. És azon túlmenően, hogy ez egy ünnepi alkalom, egy figyelmeztetés is sokak számára, akik a politikában tevékenykednek, hogy nincs megállás, nincs pihenés, nincs lehetőség hátradőlni, hiszen azért torgyosulnak a feladatok a felvidéki politikusok előtt. Elhúzódott az egyesülési folyamat, ugye tudjuk a 2020 februári választás óta, hogy a lecke adott, meg kell teremteni a pártegységet, mert hogy minden egyebet már kipróbált a felvidéki magyar politika, és hát csúfságunkra előfordult, hogy nincs képviseletünk a pozsonyi parlamentben, pedig a nemzeti közösségünk ereje még ezt jócskán biztosítaná. Tehát itt igazából ki kell mondani, hogy a politikai képviselet hibájából nem volt biztosítva, vagy nincs biztosítva ebben a parlamenti ciklusban a magyar képviselet. Hát ezt kell orvosolni. Nyilván számos kérdés marad nyitva, hogy mennyire fog tudni együtt működni ez a három pártból létrejövő szövetség, hogy a platformokban élnek tovább.
Igen, bocsánat, akkor álljunk is itt meg egy pillanatra. Anélkül, hogy a technikai részletekben nagyon elmerülnénk és belefulladnánk azért, akkor ezekről a platformokról ejtsünk néhány szót. Azt tudva levő, hogy Forró Krisztián az MKP elnöke lesz a szövetség elnöke, de mi a helyzet a többi fontos pozícióval? Alelnök, országos tanácselnök, platformelnökök?
Az előzetes megegyezés alapján az országos tanácselnökét a Híd jelölheti. Itt még nem tudjuk a nevet. Pénteken, az információink szerint pénteken dönt majd a Most Híd azokról a tisztségekről, akiket a szövetség vezetésébe jelölnek. Ugyanez igaz az összefogásra is, őket illeti az alelnöki pozíció.
Akkor még hivatalosan ezt sem ismerjük, tehát nem tudjuk, hogy az összefogás.
Tehát a neveket az MKP-n kívüli két másik előttpárt esetében még nem ismerjük. A szombati alakuló kongresszusról nyilván megismerjük majd, és igyekszünk megismertetni a közönséggel is. Viszont azt tudjuk, hogy a platform elnökévé, az MKP platform elnökévé Berényi Józsefet választották, ugyancsak nyilván kérdéses, hasonló tisztségviselő, a Most Híd platform, illetőleg az Összefogás platform első embere. Tehát ilyen módon a szombati alakuló kongresszus után látunk persze majd tisztán, hogy kik is alkotják majd a szövetség 18 tagú elnökségét, akiket ismerünk, akiket tudunk már jó előre, ugye a rimaszombati kongresszus óta 9 embert küldhet az MKP az egységes párt.
18-ból 9 hely az MKP, 5 a Moszthídé és 4 az összefogás.
Igen, ilyen arányokban egyeztek meg. Ugye a fő szabály szerint az MKP minden fontos döntési szervbe a pozíciók felét foglalhatja el. És ilyen módon várhatóan, és az MKP korábbi választóinak reménye szerint sikerül az MKP örökségét továbbvinni a párton belül, dominánsan sikerül továbbvinni, tehát egyfajta konzervatív nemzeti keresztény értékrendet dominánsan sikerül megjeleníteni. Ugye ez sokakban aggály, vagy aggály volt, remélhetőleg inkább múlt időben mondhatjuk, de azért nyilván maradtak kérdőjelek, hogy mennyire lehetséges ezt a konzervatív nemzeti politizálást folytatni, hiszen ugye látni kell, hogy a felvidéki magyar választók többsége ehhez a megközelítéshez, ehhez az ideológiához érzi magát legközelebb.
Platformokat emlegettünk, és ez nagyon sokszor elhangzik mostanában a sajtóban is, platformalapon fog működni az egységpárt. Mi tulajdonképpen a platform, azon kívül, hogy valami, amire ráállhatunk egy emelvényen, technikailag egy párt életében, a szövetség életében, mi lesz a platform?
Ugye nem teljesen szokatlan gyakorlat a pártok életében. Léteznek Magyarországon, Szlovákiában és világszerte olyan pártok, ahol értékrend alapján vagy valamilyen csoportérdek alapján megszerveződnek a platformok. Igazság szerint azért sok jel arra mutat, hogy a platformok arra kellenek, hogy túléljenek bizonyos értelemben a pártok, ne legyen annyira hirtelen ez az átmenet. Ilyen módon sikerül nagyon sok megoldatlan kérdést áttenni a jövőre valamilyen szempontból, és biztosítani, hogy minél hamarabb, de már így is viszonylag későn megalakulhasson ez az egységpárt. És hallani olyan véleményeket, és azt hiszem, hogy sok igazság van ebben, hogy hosszabb távon a platformok léte azért nem biztos, hogy érdeke egy egységes pártnak.
Bocsánat, meg menjünk vissza 98-ra, az akkor megalakult Magyar Koalíció pártjában volt hasonló technikai egység, mint a platform most.
Nyilván nem múlt el egyik napról a másikra, hogy ki milyen értékrendet vall. Hasonló szervezeti megoldást nem választottak, de azért azt meg kell jegyezni, hogy azok a csoportértegek, amiket persze átvittek a pártba, azok egy ideig működtek. Csak azt ne felejtsük el, hogy ez egy másik helyzet volt. Ugye választást tartottak, és néhány hónappal később a kormányzati feladatok vártak az akkori megalakuló Magyar Koalíció pártjára, és ez a kormányzati munka ez azért biztosította, hogy ne a múlt örökségével foglalkozzanak a politikusok.
Bocsáss meg, feladat most is van, 22-ben önkormányzati és megyei választás.
Igen, sőt, el ne felejtsük, hogy Damoklész kardjaként függ a politikai elit feje fölött az előrehozott választás.
Igen, mostanában egyre inkább, ugye?
Hát igen, amennyiben Kollár gatya madzagján libeg a koalíció, és ez bármikor el is szakadhat, vagy éppen maga a koalíciós pártok mondhatják azt, hogy nem kérnek ebből.
Kollár egyébként is gyakran ledobja a gatyáját, mint is, mert úgyhogy...
Férfiúi erőtől duzzadó házelnökről beszélünk, és bízunk benne, hogy azért az erőtől duzzadó jelző az igaz lesz erre az alakuló szövetségre is, szükség lesz erre, hiszen önbizalmat, hitet, reményt kell adni a magyaroknak, magyar választóknak, ugyanis ezzel maradt adós a politika az elmúlt években. Szükséges az, hogy elhiggyük, hogy ez a vállalkozás sikeres lehet, ez a politikai vállalkozás sikeres lehet, ugyanis nem túlzok, ha azt mondom, hogy katarzis élménye az egységpárt megalakulásából kifolyólag nincs a felvidéki magyarságnak, és ez most már biztosan így is marad. Abból viszont remélhetünk sikert, reményt, leginkább reményt, amire nagy szükség van, hogy ez a párt elkezd dolgozni, és olyan üzeneteket tud a választókhoz eljuttatni, amikre majd előbb csak felfigyelnek. Nyilván lesznek sokaknak kételjeik, nem hisznek azonnal, hiszen nagyon sok kételj van bennük, de ha a párt igazolja ezekkel előbb csak ígéretekkel, majd a munkával azt a bizalmat, amit a választók esetleg odaadnak, akkor azt gondolom, hogy idővel ez a sikerélmény is összejön, és nem az elhúzott szájak országa leszünk, hanem azt kell, helyére kerül valahol a politikai érdekképviselet is. Biztosan, biztosan évekbe fog telni, de azt gondolom, hogy az elmúlt 12 évnek tényleg a legfontosabb történésének vagyunk a szemtanúi. Ez egy lehetőség, egy nagy lehetőség a szövetség megalakulása. Természetesen nagyon sok fog múlni a következő hónapokon, hogyan sikerül a párt bemutatkozása, hogyan sikerül összehangolni a máig meglévő csoportérdekeket, hogyan sikerül ezt mederbe terelni. Nyilván ehhez erős kézre, de egyúttal hideg fejre is szükség lesz. Ugyanis illúzióink ne legyenek, azok a viták, amik eddig megvoltak, azok továbbra is megmaradnak, csak most már nem három párt berkeiben zajlanak majd ezek a viták, hanem egy párton belül, ami megint csak nem szokatlan jelenség, hiszen a politika erről szól. De még egyszer mondom, hideg fej és erős kéz, azt hiszem ezért szurkolhatunk, hogy meglegyen.
Ha már érintettük Kollárt, a gatyamadzagját, meg az előrehozott választások Damoklész kardját, ami ott lebeg a kormány feje felett, néhány mondatban azért térjünk ki erre. Mik most a legújabb fejlemények ezzel kapcsolatban?
Hát ugye Kollárék most már felvetik annak lehetőségét, talán ez a legfrissebb a napokban, hogy az ellenzékkel nyilván összefogva támogatnának egy olyan megoldást, hogy le lehessen rövidíteni a parlamenti ciklus, tehát lehessen tartani népszavazást az előrehozott választásról. Ugye Kollár kis ilyen hamis félmosollyal az arcán, meg jócskán cinizmussal is, arra hivatkozott, hogy ezt maga Matovics is felvetette. Talán még emlékeznek rá néhányan, Matovics könnyen megtehette azt, hogy amikor az Alkotmánybíróság elkaszálta az ellenzék javaslatát erről a bizonyos népszavazásról, utána ő hát némi populizmussal azt mondta, hogy ez nagyon csúnya dolog, ezt magának a parlamentnek kéne biztosítani. Igen. Persze tegyük azért hozzá, hogyha meg is tartanának egy ilyen referendumot, igencsak kicsi a valószínűsége annak, hogy a kívánt 50% plusz egy részvétel megoldható lenne. A szlovák népszavazások történetében ez egyetlen egy alkalommal sikerült, ez pedig az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló referendum volt, amihez mi magyarok is a részvételünkkel hozzájárultunk, hogy sikeres lehessen. Tehát könnyen mondhatja azt a politikus, hogy tartsanak népszavazást, az a politikai gyakorlat, hogy ezek rendszerint érdektelenségbe fulladnak.
Igen, mindesetre politikai eszközként azért jó lehet, ugyanis most mint igen, Kollár, mint igen. Pellegrini, mint Fico, egy kormánypárti, két ellenzéki politikus, hogy is mondjam, felszínen tudja tartani saját magát, meg hát témákkal
szóval
lépnek a
sajtó
elé.
Szóval a helyzet az, hogy Kollár mára, meg a Smarodina pártja, hát tulajdonképpen egy ilyen se lenyelhetetlen, se kiköphetetlen helyzetbe került a többi koalíciós párt részéről. Tehát nélkülük matematikailag ugyan lehetséges a kormányzás, éppen a szükséges mandátumszáma még meg lenne a kormánypártoknak, de ez egy nagyon törékeny többség lenne. Velük meg egyre nehezebb kormányozni.
Mennyire lehet azt mondani, hogy Kollárék kényelmes helyzetben vannak, hiszen tulajdonképpen úgy partiképesek az ellenzék számára, mint hát láthatóan a kormánypártok számára, hiszen ők is ott ülnek most a négy párti koalícióban.
És hát ugye ez a választóik hozzáállása szükséges. A Smarodina talán az egyedüli olyan párt Szlovákiában, amelynek a választói ami elnézik, vagy hát tulajdonképpen
igen,
elfogadják.
Igen, kérdezni, hogy hát csak lenyelnék a igen. Kollár szavazók a Pellegrini békát.
Úgy tűnik igen, ugyanis a koalíciós csatározások nem csökkentik a Smarodina támogatottságát érdemben, ugye nyilván van egy mozgástere a pártnak, de hát ilyen 7-8-9% körül stabilan meg tud állni a Smarodina, és úgy tűnik, hogy igen, át tudnák magukat menteni egy másik koalícióba is. Erre mondható az, hogy kényelmes helyzet, de hát tulajdonképpen be is szűkítik a lehetőségeiket ebbe a mozgástérben. Nagyobb pártán nyilván nem is tud nőni a Smarodina. Szerintem az összetartó ereje ennek a választótábornak, nyilván nem mondunk újat, maga Boris Kollár, az a Kollár jelenség, hogy megjelent egy celeb a szlovák politikában, és ez visszaigazolást nyert hát azon választói rétegek körében, akik amúgy is a celebritásokat követik, és a politikában is hasonló megoldásokban gondolkodnak. Hát ez ugye sok nézőnknek lehet, hogy igencsak távoli jelenség, de én találkoztam olyan magyar választóval is, aki Kollár szavazó, tehát még a magyarul beszélő szlovákiai polgárok körében sem lehetetlen, hogy visszaigazolást nyer Kollárnak a stílusa.
Előrehozott választásokról beszéltünk, most egy országgal délebre megyünk, egy jelenlegi országgal délebre megyünk, és előválasztásról fogunk beszélni, hiszen sor került Magyarországon az ellenzéki előválasztásra, aminek a pontos, végleges eredménye még az adásunk idején sem teljesen ismert. Azt már lehet látni, hogy az ellenzéki miniszterelnök jelöltek közül, akik elindultak ezen az előválasztáson, mely három jut tovább a következő fordulóba.
Igen, nagy magabiztossággal ezt
igen, ez már gyakorlatilag kijelenthető az egyéni választók, már azokban, amelyikben volt valódi harc, az egyéni választó kerületekben ott még nem mindenhol dőlt el, de hát azt már látjuk, a Dobrev Klára, Karácsony Gergely, illetve az ex-fideszes Márki-Zay Péter az, aki az előválasztás második fordulójába jut lehetséges miniszterelnök jelöltként. Mik a tanulságok? Nagyon úgy tűnik, hogy annak a fideszes sugalmazásnak, hogy Gyurcsány Ferenc feleségén keresztül irányítja itt az ellenzéki tábort, tulajdonképpen megvan a maga valóság alapja.
Hát ahogy eddig is sejtettük, a DK a legszervezettebb ellenzéki párt, és hát ugye 600, egy néhány ezer választó adta le a voksát az előválasztáson. Közülük vélhetően felülreprezentáltak a DK választói, akik a legmotiváltabbak, a legszervezettebbek. Ilyen szempontból nem meglepetés ez az eredmény, de azért azt szögezzük le, hogy ez az előválasztás első fordulója, tehát valójában még nem dőlt el, hogy ki indul Orbán Viktor ellenében. A kiinduló pozíció az úgy tűnik, hogy a legkedvezőbb bizonyos szempontból Dobrev Kláráé, hiszen a legtöbb szavazatot első körben ő kapta, de a hírek arról szólnak, hogy Márki-Zay Péter felajánlotta visszalépési szándékát Karácsony Gergely javára, és kettejük támogatottsága egy következő körben már elég lehet ahhoz, hogy a budapesti főpolgármester legyen a befutó, és én ezt tartom azért a valószínű forgatókönyvnek. Meg hát ha belegondolunk, az ellenzék érdeke is az, hogy a
igen,
kevésbé
megosztó még,
Karácsony Gergely.
Kicsit másik indul. Irányból akartam megközelíteni a kérdést, hogy a kormánypártoknak melyik jelölt lenne. Hát Gyurcsány Ferenc négy, bocsáss meg, könnyebb legyőzni, ahogy ők nevezik Dobrev Klárát, meg hát ahogy ők is hívják, illetve, vagy pedig Karácsony Gergely mondjuk.
Ha abból indulunk ki, hogy Dobrev Klárához kötik ezer szárral, mint hogy kötődik ezer szárral Gyurcsány Ferenc, akiről tudjuk, hogy a legmegosztó politikus Magyarországon, ilyen szempontból nem vitás, hogy a bizonytalanokat, vagy a kevésbé elkötelezett választókat sokkal inkább Karácsony Gergely tudja megszólítani. Sőt, ő már bebizonyította, hogy a Fidesz jelöltjét, az egyébként remek munkát végző Tarlóst le tudja váltani a főpolgármesteri székért való küzdelemben. Tehát azt gondolom, hogy ez a kérdés eléggé egyértelmű, Karácsony Gergely esélyesebb kihívója Orbán Viktornak. Az egy másik kérdés, hogy az ellenzék mennyire tud szervezetten felsorakozni ő mögé, tehát mennyire mobilizáló erővel hat ő az ellenzéki táborban. Én azt vélelmezem, hogy a legelkötelezettebb baloldali választókat Dobrev sokkal inkább meg tudja szólítani, de vélhetően nem ők döntenék el azt a választási küzdelmet. Persze ne szaladjunk ennyire előre, nem látjuk még az előválasztás első fordulójának sem teljesen a végeredményét. Azt látjuk, hogy a DK megerősödve jött ki ebből a küzdelemből, a Jobbik inkább veszített, mint nyert, bár nagyon sok egyéni jelöltséget ért el vidéken főleg. És hát a fővárosban Karácsony erősebbnek bizonyul, de hát ez sem meglepetés, hiszen mégiscsak egy regnáló főpolgármesterről beszélünk. Aki számára vitathatatlanul nagy kudarc ez az előválasztás, az Fekete Győr András.
Abszolút utolsó
helyen végzett. Aki tulajdonképpen lenullázta magát.
Talán 11 néhány ezer szavazatot szerzett.
Minimális számú szavazatot szerzett, és hát nagy kudarc ez Jakab Péter számára is, aki önmagára mint esélyes. De gondolt még az elmúlt napokban is.
Sőt, hát bocsáss meg, volt egy nagyon érdekes összeállítás, mert nem emlékszem, melyik magyar hírportálon az ellenzéki közönkutató intézetek jóslatait szedték össze, Publicus, Záves Research és még egy néhány, akik hát sorra azt mérték néhány héttel ezelőtt, hogy Jakab Péter lehet az egyik, hanem a legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök jelölt, ilyenek szalagcímek voltak, hogy a fiatalok körében Jakab Péter a legnépszerűbb. Fejfej mellett áll Dobrev Klárával az egyikben, a másikban Karácsony Gergellyel áll fejfej mellett. Erre most kiesett az első fordulóban, most már 99,99%-os bizonyossággal.
Az az igazság, hogy azt sem tudjuk, hogy ezek a közvélemény kutatások nem a tényleges valóságot mérték, hogy az ellenzéki szavazótábor körében mekkora a támogatottsága egyik-másik jelöltnek. Amit mi látunk itt az előválasztás adatai kapcsán, ez akik részt is vettek a szavazáson, azok körében, hogy szerepeltek a jelöltek, és úgy tűnik, hogy a DK tudta leginkább mozgósítani a híveit, a Jobbiknak ez nem sikerült. És hát ezen el is gondolkodhatnak, hogy miért. Valószínűleg olyan alkukat kötöttek helyben, amik igencsak átántorították még a Jobbik, talán most már erre az együttműködésre felkészültebb választóit is. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok taktikai hiba vezetett Jakab eredményéhez, ami könnyen Jakab székébe is kerülhet. És hát valljuk be, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban az egyik mondjuk így legantipatikusabb politikusává, legellenszenvesebb politikusává vált a magyar közéletnek nagyon sok polgári konzervatív értékrendű választó
hát,
számára.
Bocsáss meg, nem is kell talán polgári konzervatívnak lenni ahhoz, nem, hogy ez a
hát a
stílus...
sima tahóság az talán mindenhol visszataszítást kell, visszataszító jelenség.
A TGM-nek volt egy remek, igen. Hogy ezt kell mondjam TGM kapcsán, de mégiscsak egy remek cikke.
Sokszor ilyen remek cikket.
Igen,
az más kérdés, hogy nem minden esetben értük vele, sőt az a ritkább, amikor...
Hát igen, de legalább, hogy is mondjam, nem hagyja hidegen az olvasót, úgyhogy azért TGM Leistungját. Ő szokott Andor német szavakat idézgetni magyar nyelven, azt azért el kell ismerni. Szóval ő is arról írt, hogy hát Jakab vállalhatatlan nem csak a polgári konzervatív oldalnak, de a mondjuk úgy, hogy az ellenzéki oldal értelmiségi képviselőnek. Ugyanakkor van egy nagyon érdekes jelenség, erről szerettelek volna még kérdezni. Rendkívül tudatosságot és jó meglátást látok abban, hogy olyan miniszterelnök jelölteket sikerült itt felszórakoztatni az előválasztáson, akik különböző társadalmi
csoportok... Jól hallottam, hogy felszórakoztatni?
Igen, felsorakoztatni és szórakoztatni vele a politikára fogékony. Igen, ez egy freudi elszólás volt. Szóval akik a társadalom számos rétegét lefedik és adnak ki a végén, legalábbis az ellenzék vélemény szerint talán egy egészet. Hát mondjuk Dobrev Klára nyilván egész más szavazókat képes megszólítani, mint mondjuk Jakab Péter, vagy Fegyőr, vagy esetleg Karácsony Gergely.
Számomra a meglepetés Márki-Zay viszonylag jó szereplése, vagy hát ez tulajdonképpen egy jó szereplésnek tekinthető az előzetes várakozásokat tekintve. Márki-Zay önmagát egy konzervatív, ám de ellenzéki politikusként határozza meg, ezért aztán az ember úgy gondolkodik, hogy honnan is nyerhette ezeket a támogatókat. Én azt gondolom, hogy az ellenzéken belül azért két nagy tábor kristályosodik ki annak dacára, hogy együttműködnek. Az egyik ez a hagyományos balos választótábor, DK, MSZP, akik azért lényegében egybe tartoznak a mai napig. És hát ugye van a Momentum, LMP, Mindenki Magyarországa, ő lenne ugye a Márki-Zay mozgalma, akik ezt a egykori balos, kommunista, posztkommunista történetet kicsit távolabb érzik maguktól, és akkor még ott
ez
a Jobbik...
Csak sikerült összefogni.
És ott a Jobbik, ami meg sajnos ebben a... Sajnos az ő híveiknek azért nagy meglepetést vagyok benne nem okoz, egyre inkább a DK mellé sorolódott be. És ugye Jakabnak a térvesztése, meg a Jobbik térvesztése azért azt gondolom ezzel függhet össze leginkább. A Jobbik a legerősebb ellenzéki párti pozíciójából a DK csicskásává vált, ami hát nem egy nagy politikai teljesítmény. Azt gondolom, hogy ezt még a jelen helyzetben is számon kérik majd a mostani balkompatibilis Jobbik vezetés.
Tehát Gyurcsányék szempontjából azért elvégezte a házi feladatot Jakab. Tehát még hogyha, ahogy mondani szokták, ugye a mór mehet, hát az egy dolog, hogy mehet, de végül is azokat a szavazókat úgy néz ki, sikerül becsatornázni az ellenzéki összefogáshoz, amit mondjuk Dobrev Klára soha nem szólított volna meg.
Hát ezt
még azt a borsodi melóst.
Ezt még meglátjuk, hogy igazából mennyire fog majd működni egy valós választási szituációban. Tehát egyáltalán mennyire lehet majd mozgósítani ezt a teljes ellenzéki szavazótábort. Ugye talán ezzel érdemes zárnunk a témát, hogy az előválasztást azért rendezték meg, hogy politikai témát kínáljanak a magyar közvélemény előtt, és egyáltalán mozgósítani tudják az ellenzéki választókat. Szerintem ebben csak részsikert értek el.
Tehát mondtad az előbb, nagyjából 600 ezer választó ment el, ez az összes választónak úgy gyors fejszámos 8%-a körül van.
Igen, ezzel a 600 ezeres eredménnyel jó magabiztossággal be lehetne jutni a parlamentbe, de maximum egy középpárti eredményt lehetne elérni, egy olyan mandátum arányt a parlamentben. Szóval lehetett mozgósítani vele, témát kínálni, de azért politikai áttörésről nehéz beszélni, és igazából azt sem látjuk most tisztában, kristályosabban, hogy ez mennyire befolyásolja majd a választás esélyeit. A legutóbbi közvéleménykutatások inkább a Fidesz erősödéséről tanúskodnak. Ugye volt egy visszaesés a koranyáron, vagy inkább a tavaszi hónapokban, és azokat az elveszített támogatókat a Fidesz visszaszerezte, és még az ellenzékhez kötődő közvéleménykutatók is egy fejfej melletti küzdelemről, vagy a Fidesz enyhe fölényéről cikkeznek, és mondjuk így, hogy a Fideszhez inkább kötődő közvéleménykutatók pedig egy erősödő kormánypárti fölényt vetítenek előre. Úgyhogy azt gondolom, hogy az ellenzék rövid távon nem nyert annyit, amennyit szeretett volna, de sikerült azért témát kínálnia. Én azt gondolom, hogy részsikerről azért beszélhetünk az esetünkben.
Egyetlen mondat, és aztán megyünk tovább a záró témánkra. Arra azért mindenképp jó volt, hogy 600 ezer nevet, telefonszámot, e-mail címet és talán lakcímet is sikerült szereznie az ellenzéknek. Ugye a modern politika a mozgósítás nélkül, hát láttuk az amerikai választások tanulságaként, elképzelhetetlen. Erre mindenképp jó volt, hát majd meglátjuk, hogy áprilisban, jövő áprilisban mire lesz ez elég, de ha már beszéltünk előrehozott választásokról, most beszéltünk előválasztásról, végre beszélünk akkor valódi választásról is, és akkor ezzel a záró külpolos, szokás szerint külpolos témánkhoz jutunk el. Ugye Németországban megtartották a nagy média érdeklődéssel, sőt szerintem a Magyarországon kifejezetten élénk közvetett érdeklődésre számot tartó szövetségi választásokat. Az eredmény az ismert, várható volt, de talán a vereség mértéke némileg meglepő lehet. A CDU-CSU pártszövetség, kereszténydemokrata, kereszténszocialista pártszövetség az utóbbi nem is tudom hány évtizedének legrosszabb eredményét produkálta.
Történetének.
Egész történetének. Na, köszönöm. És ha hajszállal is, ha 1-2 százalékkal is, de végül is kikaptak a balos szociáldemokratáktól, tehát mi várható tulajdonképpen Németország, és ez esetleg milyen szempontból, hogyan hat majd ki mondjuk a magyar, vagy akár a közép-európai politikára?
Ugye nekünk Közép-Európában mindig fontos az, hogy mi történik Berlinben, hogy egyáltalán a szövetségi köztársaság politikája hogyan alakul. Nekem elsőrendű fontosságú. Nem csak a gazdasági kapcsolatok miatt, hanem a politikai háttér miatt, ami azért a rendszerváltozás óta Magyarország, de akár Közép-Európa más országai szempontjából is meghatározó volt. Most beszélünk a magyar vonatkozásról. Ugye azt láttuk, hogy annak dacára, hogy Angela Merkel hosszú ideig egyértelmű politikai szövetségese volt Orbán Viktornak, ez a kapcsolat azért mondjuk így hullámzóvá vált az elmúlt években, de azért még mindig inkább beszélhettünk szövetségesi viszonyról. Emlékezhetünk azokról a kompromisszumokról, amiket Angela Merkel az EU-val való csatározásokban azért, ha nem is azt mondom, hogy Magyarország mellett állt ki, de nem ellenében pozícionálta magát. Tehát ilyen szempontból cseppet sem mindegy, hogy kiül a szövetségi kancellár székében. Azt gondolom, hogy Olaf Scholztól ne várjunk eleve rosszat.
Bocsánat, csak hogy a nézők is,
ő az SPD. A szociáldemokrata kancellár jelölt, egyelőre így fogalmazhatunk, és mivel ugye a győztes párt adja a kancellárt, nagy valószínűséggel ezért ő lesz a kancellár, bár egy nagyon vontatott kormányalakítási tárgyalás elé nézünk. Én itt mondanám el, hogy a két kisebb párt, a liberálisok és a zöldek lesznek igazából kancellárt csinálók, és még a CDU-CSU pártunió sem mondott le teljesen arról a lehetőségről, hogy vele fognak tudni majd megegyezni.
A rendkedvén mondjuk el, hogy azért az AfD a szélsőjobbosnak tartott alternatíva Németországért is bejutott a parlamentbe, illetve hát a szövetségi törvényhozásba pontosabban, csak hát a koalíciós potenciáljuk nekik az...
Velük nem
hát,
szeretne
hát a
senki
nullához
sem.
Konvergál,
velük nem szeretne senki sem. Ugye felmerült egy olyan lehetőség, hogy a Linke, tehát a német balpárt a posztkommunista örökséget...
Bocsánat, ha az AfD szélső jobbos, akkor a Linke legyen szélső balosra.
Fogalmazunk így.
Kiegyensúlyozottság kedvéért.
Igen, tehát ők ugye azért alakíthatnak frakciót, mert bár nem érték el a bejutáshoz szükséges 5%-os küszöböt, de annyi egyéni mandátumot szereztek, ami a német jog szerint megengedi a frakcióalkotást, tehát elvileg őket is bevonhatná a baloldal, de hát mondjuk így hasonló felzúdulást váltanak ki azért a német közvéleményben, bár vélhetően kisebbet, mint hogyha a szélső jobbra kacsingatna mindenkori német politika. Ezt a kettős mércét azt nem is nem most fejtegessük, de pontosan érezzük minden vonatkozásában a politikának. Visszatérve oda, Magyarországnak ugye Olaf Scholz, mondjuk azt gondolom, hogy a várakozásaink nem a legjobbak. Ezt éreztük, hogy a német szociáldemokraták mennyire ellenében voltak annak a politikának, amit a Fidesz-KDNP folytatott, vagy egyáltalán az Orbán kormány politikája volt, de azért azt szögezzük le, hogy Scholz az SPD jobb oldalán áll. Ez nem egy egységes párt. Ő az, aki egyfajta centrumot jelent a német politikában jelenleg, nem áll távol Angela Merkeltől. A politikai értékrendje nem áll távol Angela Merkeltől, és ha rövidre akarnám zárni ennek a választásnak a tanulságát, amit
Tegyük meg,
kérdeztél.
Kérlek, mert nagyon fogy az adás
Igen,
időnk.
ugye, hogy ki tudta továbbvinni Angela Merkel örökségét a német választók, ezt nem a CDU-CSU-ban találták meg, ezért tömegével több millió korábbi CDU-CSU választó szavazott át az SPD-re, és Scholzban látták meg Merkel utódát. Ha ez így lesz, akkor konfliktusok várhatók Magyarországgal, de a kompromisszumkészség is meg lesz. Ebbe bízhatunk.
Meglátjuk, biztos vagyok benne, hogy fogjuk még érinteni a témát itt a Nagyítóban. Zsolt, köszönöm szépen, hogy elfogadtad ezúttal is a meghívásunkat. A nézőknek ezúttal is köszönöm kitüntető figyelmüket. Tartsanak velünk a jövő héten is, akkor Nagyító Extrával jövünk. A viszontlátásra!